Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Fáraók földjén című műsorában, melyben ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és dr. Fábián Zoltán egyiptológussal, a tébai magyarásatások egyik vezetőjével készített riportot fogják hallani, aki a Hóha dombon folytat körülbelül 20 éve ásatásokat.
Luxoriati partján a Hóha dombon dolgozunk, most már nagyon régen, tulajdonképpen ez az ásatás 1995 óta tart, és a folytatása a Kákosi professzor által megkezdett a közelben lévő ásatásnak. Ez az egyik folytatása. Több magyar kutatócsoport is dolgozik itt, és az a kutatás, amit én vezetek, 1995-ben úgy kezdődött, hogy egy új birodalmi 19. dinasztiai sír feldolgozására vállalkoztam, amely a korábbi kutatásokat folytatta, tudnék egy ugyanolyan sírtípust tártunk fel, mint a Kákosi professzor által vezetett ásatás, ugye a Jehudimesz sírjában. Ez az ő kortársa, egy Nefermenó nevű helyi kormányzónak a sírja volt. Ugye azóta közel 20 év eltelt, fokozatosan a domboldal, az El-Hóha nevezetű dombnak a déli lejtőjének a nagy részére kiterjedt, és ennek mindig megvolt a maga oka. Először a Nefermenó kormányzó sziklasírjának az előudvarát, a felépítményét előfeltételeztük a korábbi kutatások nyomán, hogy piramis alakú felépítménye van ennek a sírnak, azt kellett feltárni, ennek a feltárásnak a során újabb sziklasírok, különböző korú sziklasírok nyomai kerültek elő, amelyek ennek a feltárásába is bele kellett fogni, némelyiket azóta be is lehetett fejezni, és hát jelenleg egy olyan 50 méter széles domboldal szakasz tartozik a kutatási területhez. Nagyon sűrű vannak ezek a sziklasírok, 14 számozott díszített sziklasírról van szó itt az idők során, amelyek belekerültek ugye a kutatásba, és ezeket újra és újra felhasználták az egyiptomi történelem évezredei során, hát hiszen ez egy temető volt. Külön érdekessége ennek a kutatási területnek, amelyre az egyiptomi régészeti hatóságokkal való egyeztetés nyomán most már évtizedek óta lassan engedélyen van, külön érdekessége az, hogy az egyiptomi történelem minden fontos korszakából származnak olyan emlékek, olyan díszített sziklasírok, amelyek a híres tébai temetőkben nem mindenütt. Tehát ezek között a számozott, díszített, ismert sziklasírok között késő óbirodalmiak is vannak. Ez az a terület, ahol 4 ilyen sír ismert, ezek közül 2 az én kutatási területemen található, és az egyikbe soha nem lehetett belemenni, mert egy bályokház volt ott, egy nagy bályokház épült az udvarán, és ott a sírt is, ugye Szeni Ikernek nevezték, a tulajdonost, és valamikor az óbirodalom késői korszakában helyi hatalmasság volt, akkor, amikor központi kormányzat előkelőségei is kirajzottak a nomoszokba, és ott kezdtek dinasztiákat alapítani, következésképp ott is temetkeztek, nem a központban. Ez sok újdonságot hozott az idén is, tehát most 2014-ben, mert jól lehet, a házat már korábban lebontották, illetve lebontottuk, ugye ezt a modern bályokházat, feltártuk ezt a sírt, de mivel a sziklasírban éltek, laktak, valószínűleg évszázadok óta, ezért a falakat korong vagy sár réteg borította, és néhány évvel ezelőtt azonosítani tudtunk nagy festmény részleteket is. Ezek a nagyok, ez azt jelenti, hogy van egy olyan festmény együttes, amelynek a szélessége 5 méter körüli, több mint 5 méteres. És ez az egyik legkorábbi tébai művészeti történeti emlék. Most ezt részben restauráltuk eddig, és ebben az évben a restaurátori munkát is folytattuk, illetve ennek a dokumentációját. Ez azt jelenti, hogy áldozati jelenetek vannak, tehát a zenéker tulajdonos, illetve a családja elé, a szokásos, ugye sztereotíp módon különböző állatokat hajtanak, illetve vadászsákmányokat hoznak, de különleges érdekessége a dolognak, tehát tematikailag az, mint a fővárosban, mint a szakkarai temetőkben, de provinciális. Ismerünk ilyeneket ugye Egyiptom más területeiről, más kutatócsoportok utóbbi évtizedekben tudtak ezekre koncentrálni más vidéki városokban, azok temetőiben, de Tébában nem nagyon. És itt most ugye erre van lehetőség. Téba legkorábbi ismert korszakának a történetéről valamit megtudni, illetve a helyi művészetéről valamennyire adatokat gyűjteni. Itt egy hosszabb felirat is található, egy önéletrajzi felirat, legalább 11 soros ez a felirat, festett, és hát ennek a restaurátori háttérmunkálatai hozzák elő gyakorlatilag hieroglifáról hieroglifára, hogy itt miről is van szó. Ez az idén, tehát központjában állt a kutatásnak, ami olyan eredményeket hozott, hogy amit eddig erről tudtunk erről az emberről, erről a Szeneikerről, az az, hogy ő egy született arisztokrata volt, tehát olyan címeket viselt, Iripáthatia típusú címeket viselt, amelyek nem szerzett címek voltak, hanem születésével járó címek. Valószínűleg nem akkor nemesítette meg az uralkodó, hanem családjától volt ilyen. Az olyan rangoknak lehetne inkább nevezni, az olyan fajta hivatali cím, ami funkcióhoz kapcsolódott, az egyetlen ismert az ő életéből, a felirataiból, az isteni pecsétőr ez a cím. És azt lehet erről a címről tudni, hogy mindazok, akik ilyet viseltek, valamilyen expedíciós vállalkozásban játszottak vezető szerepet. Akár sivatagi expedícióban, akár lányászati, büntetőhadjáratban, felfedező úton szoktak ezek ilyeneket viselni. Most ennek az analógiának a nyomán, ugye róla is valami ilyesmit kellene feltételeznünk, amikor az önéletrajzát hieroglifáról hieroglifára próbáljuk felbontani. A kérdés az az, hogy mennyire ideális ez az önéletrajz, illetve mennyire tartalmaz egyedi a való élet tére vonatkozó elemeket. Nagyon ideális típusú, törvényszerűen így szokott alakulni, hogy az egyedi, az érdekes elemek azok mindig rejtve maradnak, de elő lehet őket bányászni. És most az idén kezdtek valahogy előjönni olyan elemek, amelyek arra utalnak, hogy ez a cím, ez összefüggésben áll az önéletrajznak bizonyos elemeivel, tehát olyanok szerepelnek benne, hogy levertem őt, elhoztam az elhozni valókat, tehát hogy a zsákmányt szerzett, ez is egy sztereotípia, de itt pont ül.
Milyen más jellegű munkák kapcsolódnak a feltáráshoz?
Egyszerre ugye több kutatási területen is folyik munka, feltárás is folyik, tudnélik ásatás típusú feltárás, nem csak restaurátor típusú feltárás. Lényegében itt ebben a Szeni Iker sírban is folyt még az idén is feltárás, mert egy másodlagos aknasírt is készítettek benne, és ezt most tisztítottuk ki. Az derült ki, jellegzetesen úgy néz ki, ahogy a harmadik átmeneti korban, későkorban szokták készíteni, egy akna és egy kis mellékamra, ahol egy koporsó fér el. Természetesen ezzel kifosztották, összekeverték, a szokásos vegyes leletek kerültek elő belőle, még ezeket tudja elemezni, vizsgálni kell, szétvett, mumifikált embermaradványok, koporsott töredékek, mellékletek és egyebek. Külön érdekessége egyébként ennek az egész tombolnak ennek a részének, hogy nagyon sok modern papírlelet kerül elő. Ebből a kis aknasírból is egyébként. Általában az az érdekessége ezeknek a modern leleteknek, hogy a 20. század első feléből származnak, összetépett levelek, más ilyen papírrészletek, és az egyiptológia nagyjainak a levelezéséből származnak, tehát Howard Carter kézírásával sok. Lord Carnarvon levélrészlet, Winlock, vagy Arthur Weigall.
Kézírásról lehet megismerni, magyarában írva.
Tele van, aláírások is vannak, meg egymásról is írnak. Tehát azt írja, hogy amikor majd Carnarvon jön, eljő, akkor majd itt szakad meg természetesen. Borítékok kézzel, géppel, Harry Burton, ugye a híres fényképész, nagyon sok anyaga. És úgy próbálom értelmezni, egyébként az első világháború és a második világháború közöttről származnak. Tehát egy csomót értelmezni lehet, ilyen dátumok, olyan utalások vannak benne. Azt gondolom, hogy valamikor a domb oldal, vagy a domb másik oldalán 3 perc járásra van ide a Metropolitan House, ahol az amerikai Metropolitan Múzeum által épített kutatóház, ahol ezek az emberek, vagy akikkel leveleztek, a szemetjük, papír szemetjük volt, és valamikor ugye ide öntötték le a domb másik oldalára a szolgák, gondolom. És azt gondolom, hogy akkor csináltak egy nagy ürítést, amikor a második világháború elején evakuálták a Metropolitan House, tehát ugye az amerikai kutatók valószínűleg kivonultak. Tehát egyébként is van egy csomó ilyen anyagunk. Van egy blogunk, a TT184 névre hallgat, oda néha föl szoktunk, most az idén föltettünk egy köteget ebből is, mert olyan érdekes. Na most, hogyha visszatérjek erre a kis akna sírra, az óbirodalmi sírból, ott is vannak ilyen szövegeink.
Melyik részén a sírban?
Ez egy két helyiséges sír, tulajdonképpen egy kétoszlopos portikusszal indul, van egy belső nevező kultuszkamrának, és abból a hátfal előtt egy lépcső vezet le a sírkamrába, ahol egy koporsónak vájt hely van a padlón. Na most ebben a második kultuszkamrában mondjuk, ahol nagy festmények is vannak, ott az egyik sarokba vágták ezt a kései temetkező helyet, és az egyéb összekevert leletek mellett számos német, angol nyelvű levél is, vagy levélrészlet is került elő, illetve arab nyelvűek is. Mégpedig az 1850-es évekből. Tehát itt is valamit rekonstruálni lehet a modern kori történetéből. Ez ugye egy másik rétege a modern világnak. Azt sem tudjuk igazából, ugye van egy olyan fajta kutatási irány is, ami manapság kezd divatos lenni, hogy az ősi temetőre rátelepült, ugye beduin törzseknek mi volt a története az utóbbi néhány évszázad során, ugye hogy használták fel a régi sírokat, sírépítményeket, és ez ebbe a vonalba, hogy értelmes hát adatokat tartalmazna. Fontos eleme volt az idén a kutatásoknak az, hogy miután le tudtuk bontani, néhány évvel ezelőtt volt, de jó hosszú ideig tartott, ugye azt a vályokház erődött tulajdonképpen, ami a Szeníker sír, a Nefermenu sír, tehát a kormányzói, 19. dinasztiai kormányzói sír előudvarára épült, illetve ott egy harmadik, 18. dinasztiai sír előudvarába is felelógott. Úgy tekintettük, ugye itt az évek során ezt a házat, mint a terület építészeti tevékenységének utolsó fázisát. Tehát ezt is vizsgáltuk, ugye ezt is régészeti objektumként kezeltük, tehát feltártuk gyakorlatilag ezt a 100 éves építményt is. Úgyhogy egy ideig eltartott, és most idén tartottunk ott, hogy a Nefermenu kormányzónak, tehát a 19. dinasztiai kormányzónak, a Jehutimesz, Amon gazdaságvezetőjének, a kortársának a sziklasírjának az előudvarát végleg fel tudtuk, úgy tűnik, tárni. Ez olyan, amint a párhuzamok mutatják, de ez csak most derült ki, és a párhuzamokat is most lehetett így összegyűjteni. Tehát annak alapján, és gyakorlatilag a mi kutatásaink eredményeként jött jött össze, legalábbis nagy szerepünk volt az utóbbi évtizedekben ebben, hogy ezek a Ramesszidakori, főleg 19. dinasztiára datálható sírok, amelyeknek a sziklaszentélyekben a díszítő programjuk a vallás történeti vagy vallásos elemek, szövegek, ábrázolások elrendezése nagyon hasonlít. Egy sírtípusként jelennek meg, építészetileg is, és kultuszban, és díszítésben is, tehát művészettörténetileg is. Úgy neveztük őket, hogy hóha csoport, hát hiszen a hóhadomb környékére készítették ezeket a síremlékeket, viszont az előudvaraikról keveset lehetett általánosításszerűen tudni. Most, hogy a Nefermenu kormányzónak az előudvarát is így fel lehetett tárni, most egyre világosabbá válik, lehet az összehasonlításokkal, az ilyen típusú kutatásokra koncentrálni. És nagyon egyneműeknek tűnnek. Tehát pülonokkal, ugye kaputornyokkal bevezetett egy vagy több előudvar bontakozik ki, többségük valószínűleg lefelé halad, tehát nem emelkedő, hanem szintben lefelé megy, oszlopokkal körülve, tehát ilyen perisztíliumos típusú előudvaroknak kezdenek kibontakozni, és a oldalakon emeltek a szintek, középen van ugye egy mélyedés. Na most itt Nefermenu kormányzónak az előudvaránál az bizonyosodott be, hogy az építésének, illetve vájásának, előkészítésének is több fázisa volt. Bizonyos részleteit egyszerűen megoldották, és azután még készítés során, tehát nem másodlagos felhasználás során, épített elemekkel átalakították. Tehát például a homlokzat előtt is megmagasították ezt az emelvényt, kiszélesítették az oldalakon a fedett részeket, az oszlopokat beljebb hozták. Feltehetőleg ott is valószínűleg kultuszcselekményeket hajtottak végre, melyekhez talán az is hozzátartozott, hogy a halott ünnepeken ott ettek. Tehát lakomákat tartottak. Tehát csomó mindent ennek alapján lehet rekonstruálni, ez illeszkedik egy korábbi német ásatásnak az eredményeihez, ahol csak részben sikerült feltárni a Nepsumenu kortársnak az előudvarát, természetesen illeszkedik a Kákosi által vezetett Ceutimes sír előudvarainak az eredményeihez, illetve azoknak a rekonstrukciójához. Most van egy orosz ásatás, szintén egy kortárs, ilyen hoha sír feltárását célozva, ugye egy Tyai nevű Merneptahnak, először második Ramszesznek volt főtisztviselője, a Merneptah korában valószínűleg ő volt a külügyminiszternek megfelelő hivatal vezetője, ebben a ciklus sírban, illetve az előudvarban is. Tehát a párhuzamok alapján azt, hogy 19. dinasztia második felében, vége táján, hogy mi volt a norma a legelőkelőbbek számára, az itt kezd most kibontakozni.
Most egy kis zene következik, majd utána folytatjuk beszélgetésünket. Folytatjuk beszélgetésünket a magyar feltárásokról a Hóghadombon.
Cellaudvarokban új és új betemetkezések történtek, másodlagos aknák készítettek aknasírokat, gondoltuk eddig. Részben ez igaz is, ellenben ezeknek a aknasíroknak, amelyekről azt általánosítjuk, feltételezzük, hogy volt valamilyen felépítményük, ha más nem, akkor egy vályokból készült egyszerűbb vagy bonyolultabb szentélyrész, amelyből egy vagy több akna nyílt, amely aknákból nyíltak ugye a sírkamrák, és erről is ugye az utóbbi évtizedekben egyre többet tudunk ugye ezeknek a részleteiről, és hogyha bizonyos építészeti elemek nem kerülnek is elő, hát tulajdonképpen még feltárás előtt is tudunk már valami rekonstrukciót alkalmazni. A Nefermenu kormányzó sír templomának mondjuk az előudvarában 5 ilyen lejáratot tudunk azonosítani, amelyek közül csak a továbbiakban lehet szépen sorban feltárni őket, eddig erre nem volt mód. 2 lépcsővel lehet ugye a sziklába lejutni. Ellenben a többi 3 nem olyan típusú az aknáknak a szája, mint ami másodlagos temetkezésre utalna. Tudnilik a 3. átmeneti korban, késő korban ezeknek az aknáknak a szája az inkább négyzetes és kicsi. Ezeknek meg téglalap alakú, hosszúkás és nagy. Van már ilyen tapasztalatunk, Csehutimes sírásatása során is, ilyen sírokat ugye felépítményestül vagy annélkül ugye sikerült feltárni, és a benne lévő tömeges temetkezések alapján, vagy bizonyos részleteik alapján ezeket korábbi korszakokra lehetett datálni. Itt is erre gyanakszom, hogy tudnilik a korszaknak, tehát itt a Krisztus előtti 13. század legfontosabb helyi előkelőségeiről van szó, a helyi kormányzóról, akár neki a Amon templomnak a gazdaságvezetőjéről. Az imént említettem még 2, ugye a külügyi hivatalnak a vezetőjéről, és egy Karnaki vezető intellektuál említettem, ugye, tehát ezek ismerték, egymást kortársak voltak. Ezek feltehetőleg egy korábbi temető rész sírjait eltakarították. Valószínűleg azok ugye néhány évszázadosak lehettek, és ott ilyen monumentálisabb, nagyobb sírokat készítettek, és ezeknek a bejáratait, feltöltött aknarészeit találjuk most a Nefermenu előudvarában is. De ezek az emberek, akik így eddig feltételeztünk ugye a sírjaik építészetési, díszítési és egyéb összefüggései alapján, kortársak voltak, olykor szerepelnek egymás sírjaiban is. Valamennyire az egymáshoz való viszonyukat, illetve azt, hogy milyen korcsoportba sorolhatjuk őket, még ha kortársak voltak is, azt is valamennyire érzékelhetjük. A Csehutimes, Ámonisten gazdaságvezetője, feleségével együtt szerepel ugye az imént említett Nepszumenu vezető értelmiségének a sírjában, mégpedig olyan pozícióban, hogy áldozatot kap. Tehát ha hierarchiájában, korcsoportjában próbáljuk meghatározni a helyzetét, akkor ő egy idősebbnek számító személyiség lehetett a Nepszumenunál. Ennek a Nepszumenunak a sírja, ez szinte tökéletesen megegyezik. Némi gazdagabb megoldása a kormányzó Nefermenujénak. Tehát a 2 sír szinte teljesen azonos dekorációját tekintve, a Nepszumenu némileg gazdagabb. Az utóbbi években, tehát 2 évvel ezelőtt, a Nefermenu előudvarát elfoglaló modern bályokház lebontásakor lehetőség lett arra is, hogy a Nefermenu sziklába vájt kultuszkamráinak az utolsó részletét is feltárjuk, mert korábban ez is a vályokház használt része közé tartozott, és törmelék borította. Tehát itt egy fal lebontásával, törmelék elhordásával, feltárásával a díszített falak, tehát a festett domborművek is előkerültek, és itt, ahogy ez már kell, megfelelő pozícióban úgynevezett állodozati jelenetek kerültek elő. ahol Nefermenu kormányzó és a felesége áldozatokat kapnak egy általában párduc bőrös ornátusban szereplő halotti papként jelentkező személytől, aki tehát a kultuszukat ellátta. Ezeket a személyeket olykor ebben a korszakban névvel, címmel azonosítják, de ritkán. Jeutimesz esetében, amikor ez megjelent, akkor a fia Amenmesz volt. Itt Nefermenu esetében úgy kell elképzelni a kutatás kronológiáját, hogy 20 évvel ezelőtt elkezdtük feltárni ezt a sírt, ilyen-olyan akadályok voltak, néhány évvel, 5 évvel ezelőtt, vagy hogy az utolsó feltárást gátló ház akadály is elhárult, közben a dokumentáció, domborművek másolása megtörtént. Ellenben az utóbbi években ugye sikerült visszatérni ugye az egyéb emlékművektől a Nefermenu feltárására, illetve dokumentációjára és ennek értelmezésére. És ezek az áldozati jelenetek, amelyek most kerültek elő, azt az érdekes fejleményt hozták, hogy itt az áldozó személyiség, aki a Nefermenu kormányzónak áldozatokat mutat be, mivel egyetlen utódját sem sikerült kimutatni sehonnan, nem más, mint Amonisten gazdaságvezetője, Jeutimesz. Tehát abban az összefüggésben, amelyet korábban építészeti, művészettörténeti, vallástörténeti szempontok indokoltak, hogy tudnélik ezek az emberek, ez az 5-6 ember, akiknek olyan nagyon hasonlít a temetkező helyük, illetve kultusz helyük, ezek egymást ismerték, kortársak voltak. Itt megint egy új elem jelentkezett, ami megszemélyesíti a szereplőket, és hogyha az imént ugye a korcsoport, vagy kvázi korcsoportokat hoztam szóba, és azt, hogy egy másik sírral nagyon-nagyon hasonló ennek a Nefermenu kormányzónak a sírja, akkor ez sem csupán ilyen hagyományokkal magyarázható, hanem valóban személyes ismeretségként. Tehát, ha Jeutimesz áldoz Nefermenunak, akkor az idősbb barát, kolléga, esetleg rokonnak ő teljesíti a halotti kultuszt ellátó funkcióját. Jeutimesz, tehát az idősebb. Jeutimesznek pedig azt láttuk, hogy Nepsumenu áldoz, tehát valamilyen korosztályi hierarchiát is így fel tudunk állítani. Ez abból a szempontból érdekes lehet, hogy korábban két nagyon hasonló sír kronológiáját én fordítva gondoltam. Ellenben ebben az esetben azt érzékelhetjük, hogy ez a Nefermenu kormányzó ezt korábban készítette, ha ez valóban helytálló ez az érv. Ugye az egyszerűbb sírját sem, mint a Nepsumenu, ugye a jobban kidolgozottnak tűnő sírját. Azok a hibák, amik Nefermenunál, tehát helyesírási hibák, sorrendi hibák, azok, én úgy értelmeztem, hogy valami degradációról van szó, romlásról, a szövegek, illetve hogy a vázlatkönyvek nem megfelelő használatáról, amelyek a korábbi sírban jól jelennek meg, nem, úgy tűnik, hogy itt fordított a helyzet.
Egyfajta kialakulási folyamatot.
Nem tudom még igazán, ugye így a való világra, vagy való életre lefordítani, tehát, hogy milyen papíruszt, milyen osztrakonokat használt az egyik, milyen a másik. Nekem most van egy olyan ilyen köznapi rekonstrukciós értelmezésem, hogy a nem csupán templomi irattárból származhatnak ezek az előképek, vázlatkönyvek, hanem egymás sírjából, tehát közvetlen temetői forrásból is, és ez javítódhat, illetve degradálhat. Ez is feltáró típusú, de nem ásatás típusú kutatási irány volt, ami az idén szerepelt, és ehhez is ugye restaurátori munka kapcsolódott, tehát ezeket a falrészeket tisztítani, konszolidálni kellett. Van egy kutatás típusú, tehát nem egyszerűen feltáró, hanem feldolgozó jellegű kutatási irány, amit minden évben, minden ásatási szezonban párhuzamosan folyik, a feltárással és az aktuális anyag feldolgozásával. És ez egy mindezen sírok, amiket eddig említettem, fölött a domboldalban egy felsőbb részen lévő, szintén a kronológiában egy korai korszakhoz kapcsolódó sírhoz, vagy sírcsoporthoz kapcsolódik. Ez egy szaf sír, ami azt jelenti, hogy arabul a szaf az azt jelenti, egy sor, és azokat a sírokat nevezik így, amelyeknek a homlokzata egy pillér sor által alkotott portikusszal közelíthető meg, vagy hát az alkotja. Na most ez az első átmeneti korban, tehát még a harmadik évezredtől középbirodalom során volt népszerű, és még az új birodalom első szakaszában is készítettek ilyeneket, és amikor valamikor réges-régen Nefermenu kormányzó felépítményét, tehát ezt a piramis alakú építményt kerestük, illetve tártuk fel, akkor két ilyen oszlopos homlokzatú sírra is bukkantunk a törmelékben, az egyiknek a feltárását most már teljesen befejeztük. Na ezt visszamenőleg újra és újra leletanyagot, amellett, hát ezt is össze kell válogatni, évekig eltart a kerámia anyagot valamennyire restaurálni, azt is szortírozni, nagyon sok a lelet, tehát ezt újra és újra lehet, illetve kell értelmezni, és tartok tőle, hogy még mindig nem az utolsó változat alakult ki ennek az értelmezésében. Tehát itt a leletanyag legnagyobb része, főleg a kerámia arra utal, hogy első átmeneti kori sírról van szó. Nagyon sok épp, vagy szinte épp kerámia került elő. A sírt természetesen többször kifosztották az utóbbi 4000 évben, újra és újra felhasználták, tehát későbbi korszakokban is temetkeztek beléjük. A rablások nagy része az úgy tűnik, hogy ókori volt, mert az régiek számára nem értékes temetési mellékleteket, azokat azonosítani. Tudjuk például az épp kerámiát, ugye nem viszik el. És így több mint 180 ilyen edény került onnan elő, tehát viszonylag biztonsággal lehet azonosítani, datálni ezt a sírt. Sok érdekessége van persze ugye ennek a leletanyagnak. Az egyik például az, hogy ezeknek az edényeknek nagy részében nílusizap, ilyen agyagos ételmodellek voltak, amelybe hát úgy készítettek, hogy ugye ebbe a sárba árpa szemeket tette, hogy árpával keverték. És hát ennek az értelmezése is tulajdonképpen felvethető, újra és újra felvethető, felvetődött ugye korábban feltárt ilyen anyag kapcsán, hogy ez a Gabona Osirisnek a valami korábbi változata. Hát igen, amikor kevés kerül elő belőle, ugye egy edényben van ilyen, és vázi in situ ott feltárja a régész, akkor elcsodálkozik rajta, és ugye interpretációs lehetőségeket is számításba vesz. Amikor azonban tucatjával jönnek elő, akkor egész más tulajdonképpen az örök létre szárt temetési mellékletként elhelyezett ételekről is beszélhetünk.
Mi a formájuk? Milyen alakot öltöttek?
Mindenféle alakot öltöttek, tehát ezek egyrészt tálakban jelennek meg, másrészt kenyér formákban, ugye ezek valójában sütemény formákban is megjelennek, de szabadon álló formában, mintázott formában is megjelennek, tehát a széles nyitott edényekben is megjelennek úgy, hogy mintázva van a tetejük, torta mintára. De szabadon álló formában, tehát egy szoborként, hogy tessék elképzelni, hogy tehát van egy ilyen sár árpa tortánk, kialakítva gombóccal a tetején, meg kis beöntő formákban, méznek, vagy gyümölcsnek való helyekkel, ratojának, vagy ilyesminek való helyekkel, amelynek az alja a lenyomatát mutatja egy ilyen kerek gyékénytárcának, és a gyékénytárca is megvan, és szépen rá lehet helyezni, hogyha megtekintjük, akkor tudjuk, hogy minek a lenyomata.
Nagyobb datója, meg
nem a datója, nem tudjuk, hogy
mi is van.
Nem. Tehát ez egy félgömb alakú torta, aminek a tetején gombóc van, és minthogyha oldalt ugye valami gyümölcsök neked tettek volna még bele. És ennek van egy tálcája. Tehát a tálca funkcióját is ismerjük, nem az asszonyok tették a fejükre, amik a korsót hordoztak, nem ezen szolgálták fel a megfelelő reggelit, amikor meghívtak valakinek. Ez azonosíthatóan, tehát a Erzsébet kori temetési mellékletekhez tartozott, és ez volt a tálcája ennek az ételmodellnek, a torta modellnek nevezik, úgy sütemény modellnek. Tehát ez a szolgaszobrokon, meg hajómodell alkatrészeken kívül egy érdekes és nagyszámú együttese eredeti korszakának ennek a pilléres homlokzatú sírnak. Ellenben, hogy a két kis lépcsőkkel megközelíthető, nem nagyon mélyen, másfél-két méteren lévő feltételezem, hogy eredeti sírkamráját újra és újra felhasználták, de ott nagyon-nagyon kevertek a leletek. Onnan dobálták ki ezeket az edényeket, általában ennek a sírnak a központi folyosóján kerülnek elő. Viszont van egy olyan másodlagosan kialakított sír ebben a régi sírban, amely egyrészt olyan építészeti elemeket tartalmaz, amelyet vadonatújján készítettek, másrészt felhasználták a már meglévő sírnak az építészeti elemeit úgy, hogy azokat átépítették. Ez a pilléres homlokzatú portikuszos bejáratú sír gyakorlatilag a készítése után egy több mint 1000 évvel úgy alakult át, hogy ennek a portikusznak az egyik felét leválasztották, egy falat húztak az egyik pillér és a hátfal között, illetve a pillér közöket elfalaszták úgy, hogy az egyiket szabadon hagyták, ott lehetett bejárni. Általában ezeket a Krisztus előtti első évezred első felében készített sírokat úgy szoktuk megpróbálni értelmezni, ugye ezek nem óriásiak, van egy olyan csoportjuk is, ahol ilyen óriási sírtemplomokat építenek, ez valószínűleg a középhivatalnoki rétegnek a temetője lehetett ezen a Hoha déli részén, ebben a későbbi korszakban, tehát ugye a Nefermen, ugye Utimesz és a többiek után körülbelül egy fél évezreddel, legalábbis néhány évszázaddal, és ezek a sírok valahogy akár a felépítményüket vályokból építették, akár beleépítkeztek korábbi sírokba. Tulajdonképpen úgy lehet a síremlékeiket értelmezni, hogy van egy kultusz kamrájuk, vagy kamra sorozatuk, illetve az aknákkal megközelíthető temetőhelye, ahova az illetőt vagy az illető családját örök nyugalomra helyezték. Most itt ebben a SAF, ugye a oszlopos vagy pilléres homlokzatú sírban, ezt a kultuszkamrát, ezt így alakíthatták ki, leválasztották ugye vályog téglafalakkal a korábbi sziklasírnak egy részét, és ez alá készítettek egy kultuszkamra, alá készítettek egy sírkamrát, amit a pillérek előtt készített, ugye négyzetes alaprajzú aknál lehetett megközelíteni. Na most úgy tűnik, hogy ezt is két nagyobb fázisban használták. Ez a leletek alapján, ugye ez az első fázis, ez valamikor a 8. század végén, tehát 8.-7. század fordulóján történhetett, hogy ezt elkészítették. Nagyon vegyesek természetesen a leletek, úgy kell ugye mindent összepázolozni. Ellenben a mennyezetek itten leomlottak, történhetett itt egy nagyobb katasztrófa, mert a többi síroknak is a mennyezetei, padlói egymásba szakadtak, és ezt valamennyire talán tudjuk datálni is, ezek után, az évtizedek után, tehát valamikor a 7. század első felében történhet, vagy hát során történhet ez a valószínűleg földrengés, ami megrengálta ezeket a sírokat. Ellenben azt lehet érzékelni, hogy később a törmeléket ebből az elfalazott, leválasztott kultuszkamrának nevezzük helyiségből kihorták, megnagyobbították ezt a helyiséget, tehát a régi leválasztófal leomlott még a alatta lévő sírkamrának is a mennyezete, abba beleesett, ugye, ami itt fönt volt, még ez a fal is, ellenben egy nagyobb alapterületű kamrát alakítottak ki, megint leválasztották. Igen ám, de nem hordták ki az összes törmeléket, több mint fél métert bent hagytak.
és arra építették az újonnani leválasztott falakat a törmelékre. Akkor azonban már nem egy rendes kamra alakult itt ki, hiszen a mennyezetek maradványaiból lehet érzékelni, hogy sokkal magasabb, mint egy méteres helyiség nem alakulhatott ki.
Ismét zene következik, és folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat. Dr. Fábián Zoltánnal beszélgetek tébai ásatásáról, és a zene előtt éppen ott hagytuk abba, hogy egy szafsírt is talált, amelyikben van egy körülbelül egy méter magas lefalazott kamra. Milyen célt szolgálhatott ez a kamra?
Ennek az értelmezése kérdéses. Kultuszkamraként nem nagyon valószínűsíthető, koporsókat oda bedughattak, ellenben nekünk akkor olyan koporsó töredékeket kellene találnunk legalábbis, ugye ezt újra és újra kiválbolták, természetesen ástak itten a későbbi korszakokban. Töredékekben olyasmit kellene találnunk, ami hát későbbi temetkezésre utalna. És így próbáltam korábban értelmezni egyébként ezeket az itt talált törmelékes leleteket, hogy hát ide két korszakban temetkeztek, egyrészt itt a 8.-7. század fordulója egy-két évtizedében, és hát valamikor a 6. század táján. Tehát van néhány olyan érdekes edény, ami nem egyiptomi, hanem keleti görög, és azokat viszonylag pontosan lehet datálni, vagy tudják datálni azok, akik értenek hozzá. Körülbelül 600-tól egy 3/4 évszázadon keresztül lehet ezeket az edényeket jól követni. Tehát azt feltételeztem, hogy egy második temetkezési szakasz, ez itten a 6. században, tehát egy fél évszáz, 3/4 századdal a korábbi után történhetett, és ennek a földrengésnek ugye a kettő között kellett lennie. Érdekessége egyébként ezeknek az edényeknek, ezeknek az amforáknak egyébként, hogy a tartalmuk is megmaradt, jól lehet ők összetörtek, de össze lehetett őket rakni, és a tartalmuk is megmaradt, és tartalmuk a balzsamozási melléktermékek, tulajdonképpen rengeteg textilanyag, amit össze száradva, olykor kiadja még az edény formáját is. 3 ilyen szép amfora maradványai kerültek elő, illetve azokat lehetett összerakni, illetve még 2 egyértelműen egyiptomi helyben állítólag Medinet Habu tájékán volt egy olyan műhelye, ahol ezeket készítettek. Ezek is viszonylag nagy, ilyen monumentális edények, ilyen nyak nélküli, úgy hívják őket, hogy kolbász edények egyébként. Ebből is 2 került elő, és ezek is ilyen balzsamozó melléktermékeket tartalmaztak. Na most ezeket gondoltam hozzárendelni a temetési korszakokhoz, ellenben, ahogy újra és újra vizsgáljuk a különböző típusú leleteket, tehát a koporsó típusokat, a kartonás koporsó, ugye belső koporsó töredékeket. Az egyik sarokba nem jutottak el a sírrablók, úgy tűnik, és ott egy csomagban megmaradt egy temetkezésnek egy jó pár melléklete, tehát egy érintetlen usépt is doboz, 180 valahány kis nagyag szobrocskával. 2 alkonopusz edény, amelyeket szintén úgy jól lehet datálni, ezek taharka fáraó korában, tehát a 7. század közepéig voltak talán divatban, azok után már megint megjelennek a valódi kanopusz edények, amelyek üregesek, és lehet beléjük ugye a belső szervek mumifikált maradványait elhelyezni a temetési mellékletekbe. Ezek az edények, ezek csak ugye a szobrát ábrázolják ezeknek a mellékleteknek. Gyöngyháló maradványok szintén a jól datálhatók a 8. század utolsó évtizedeitől. 2 azok ilyen szép értékesebb leletek, 2 amulettkészlet, amelyek ezeket a gyöngyhálókat díszítették, egy aranyozott fajanszkészlet és egy aranyozott fa készlet, ugye a Horus fiúkat ábrázolják, illetve a fajansz készlethez egy szárnyas skarabeus is csatlakozik. Ez mindegy helyről került elő ugye az egyik sarokból, amit be nem tudtak már úgy látszik beásni a sírablók. További érdekes és szép mutatós leletek is kerülnek elő. Ez egy 3x330-as, nem nagy terem ez a kis sírkamra, ahova az aknából lehet lejutni. Tehát próbáljuk valahogy ezekhez a 2 temetkezési fázishoz kapcsolni a leleteket, ugyanis egyre jobban kidolgozott a Krisztus előtti első évezred, különösen első felének a szokásrendje. Tehát tulajdonképpen az a séma, amelyet valamennyire követni tudunk, hogy egy temetkezéshez körülbelül milyen temetési mellékleteket rendeltek hozzá, készítettek el és helyeztek el. És ez az utóbbi 1-2 évtizedben egy-két nagy szakértő próbál ebből sémákat kialakítani. Tehát amikor egy feltáró régész elkezdi a feltárását, és nagyon jönnek a valamilyen típusú, az ilyen típusú erre a korszakra datálható leletek, akkor hipotetikusan tudja már, vagy sejti már, hogy mit kellene még, milyen törmelékeket kellene még legalább feltárnia, megtalálnia. Na most egyrészt ennek a munkának van egy olyan értelme, hogy ebben a sematikus rekonstrukcióban tovább lépést biztosítson, újabb adatokat hozzon elő. Másrészt pedig ezek az újabb adatok nagyban befolyásolhatják a korábbi sémáinkat is. Itt Egyiptomról egyébként is ezt mindig el szoktuk mondani, hogy az a képünk, hogy évezredekig nem történt semmi, de nagyon is. Itt lehet látni, hogy akár egy évszázadon belül is, ezek a különböző korszakok. Tehát a 8. század végi temetkezés, amit rekonstruálni próbálok, ez egyértelműen ahhoz a korszakhoz rendelhető hozzá, amik a gyöngyhálók nagy számban megjelennek, az olyan típusú amulettek megjelennek, az olyan típusú koporsok megjelennek, amelyek a déli hódítás, ez az úgynevezett 25. dinasztiának, amikor déli népesség hódítja meg Egyiptomot tulajdonképpen a régi szép idők helyreállításának a reményében, tehát sok archaizálás is megjelenik ezzel kapcsolatban. A következő korszakra datálható, vagy amit szerettem volna temetkezésem, az e korszak utáni. Ennek a korszaknak az asszír hódítások vetnek véget, és az asszír hódítások meghódítottak Egyiptomot a 7. század, 70-es, 60-as éveiben. Többször is, de visszahúzottak, ellenben ez az afrikai dinasztia ebben elbukott, és egy helyi dinasztia, ugye egy számmal 26. nevezzük, alakult ki, ugye Észak-Egyiptomban, a Deltában, ugye Szaiszban volt a fő központja. Tehát ezt a második temetkezést, aminek a mellékletei között ezek a nagy edényekben elrakott, pláne extra külföldi edényekbe, importoros edényekbe elraktározott mumifikáló anyagot is próbáltuk hozzárendelni, ez ugye egy egész más, kulturálisan más korszak volna. Igen ám, de sorba, ahogy ugye a gyöngyhálókat, a koporsókat, a fuséptiket, dobozokat, kanopuszedényeket, gyöngyből font amuleteket, egyebeket elemezzük, és a kutatás is ebben, tehát nem a személyes, ugye erre vonatkozó, konkrét tárgyakra vonatkozó kutatás, hanem az általánosítást, a sémákat feldolgozó kutatásra gondolok, ugye az utóbbi évtizedekben lényegében évről évre újabb eredményeket hoz. Azt tudom most mondani róla, hogy tulajdonképpen nem tudok ezekhez az edényekhez és a bennük lévő mumifikáló anyaghoz temetkezéseket rendelni, mert minden más emberi temetkezésre utaló lelet a kusita az afrikai dinasztia elejére datálható.
Milyen amulett?
A gyöngyhálós amulettek, tehát ez a 4 Horus fiú, összesen 3 készletünk van, 3 szett, tehát a 4 Horus fiú egyrészt aranyozott fajanszból, ehhez kapcsolódik egy kiterjesztett szárnyakkal aranyozottak fajansz skarabeusz, egy hasonló készlet csak aranyozott fából. Ezek mindenképpen egy ilyen korábbi, vagy korai, ez a 8. század végi, 7. század eleji gyöngyhálókra utalnak. Később ugyanis az amulettek nagyon megsokasodnak, mindenféle isten alakokat és egyebeket fűznek rá a gyöngyhálóra. A harmadik készletünk, a gyöngyhálóstól került elő, de a régi rablóknak nem kellett, azt hiszem láthatólag, amikor lehaladtak, leástak a kis aknába, betörték a téglafalat, és ugye kirabolták a holttesteket, akkor, ahogy előhozták őket a fényre, a kis aknába, ami nem köllött, azt úgy visszadobták a fal mögé, az elválasztó fal mögé, amit ugye a tetejében leomlasztottak. Na, innen került elő múmia maradványokkal együtt, úgy összegyűrve egy egész jól megmaradt fajansz, ugye kék gyöngyökből álló háló, és ehhez hozzá ragasztva, ugyanez a típusú amulett sorozat, csak apró, pici, ilyen 1,5 milliméteres gyöngyökből, vagy 6 szint használtak. Nagyon szépen volt ez kidolgozva. Nem, szimpla. Ezek mind szimplák. És itt van egyébként egy ellentmondás, hogy az ilyen típusú gyöngyháló amulett készlet később jön divatba, sem mint ez a gyöngyökben font, de nem nagyon. Sem mint ugye az előző két készlet. Ellenben akkor kellene hozzá egy csomó más is, csomó más amulett, és nincs. Tehát a régi Horus fiú plusz két elértett szárgyú skarabeusz sémát követi az elrendezése. Ez is egyébként ugye ugyanerre a kusita korszakra datálható egyik temetkezés. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, mintha 3 embert temettek volna ide, külső koporsóval, egy belső kartonás koporsóval, gyöngyhálóval, és az egyiknek megmaradt egy csomó más melléklete is.
Mumifikáló anyagoknak anyagvizsgálatát azt tervezitek?
De ez rengeteg textil, és anyagvizsgálatot gyakorlatilag, tehát fizikai anyagvizsgálatot nagyon, nagyon nehéz megszervezni. Tehát anyagot kihozni Egyiptomból nem lehet, és az ottani tudományos intézetekben kellene ugye ezeket vizsgálni. Most szétbontottuk őket, tehát manapság ezek textilként jelennek meg. Tehát textilként lehet őket vizsgálni, és nem rongyok. Viszont óriási ez az anyag. Próbáltuk egyelőre ugye előzetesen csoportosítani őket, textilként vizsgáljuk. Jól lehet, tudjuk azt, hogy mumifikáló anyagként jelennek meg, tehát olyan kontextusban az ásatáson, de amilyen kép eddig kibontakozik róluk, mindenféle ruhadarabokról van szó. Tehát kátránnyal, meg mindenfélével összeragyvált, egy edénybe benyomott anyagcsoportról van szó, de hát ilyen tizen funkcionálisan, vagy anyag szerint tizenvalahány csoportra szét lehetett eddig szedni őket, és ezek között mindenfélék vannak, tehát sálak, tekerőanyagok, háromszögletű, alsó nemű, ugye a Tutankhamon kincsből ismert alsónadrág elődje, kötények, plisszírozott, nagyon szép ruha darabok vagy részleteik. Tehát ennek a kutatása egyelőre még folyna tovább, tehát ezt egyrészt tanulni kellene, hogy pontosan mit lehet ebből kihozni. Másrészt ugye még a dokumentációt is ugye olyan nagy anyag, hogy ezen dolgozni kell. De visszatérve az értelmezésre, hogy úgy tűnik, hogy van egy temetkezésünk, és azután van egy ilyen edény temetkezésünk. De még ez sem olyan egyszerű, mert millió más lelet töredék van ebből a sarkából ennek a sírnak, meg másik felületein is. A datálása, azonosítása így úgy kérdéses. Most egy külföldi kolléga felvetette, hogy kvázi fogpiszkálónyi méretű koporsó töredékeket ő a jóval későbbi korszakra tenne. Én nem mertem ezzel sokat kezdeni, mert az egész a szávsírnak az egész felületéről jönnek elő ezek a kis töredékek, és ő ugye a IV. Század első felére datálná ezt a koporsó stílust. Sőt, két egyiptomi, Egyiptomban készült, tehát nem görög amfora mumifikáló anyagot tartalmazó edénytől is, ő azt javasolja, hogy különböző korszakokban készültek. Az egyiket a keleti görög amforák korszakához, tehát a 6. századra datálna, a másikat viszont ugye ez a darált koporsóhoz datálna. Tehát ez már megint egy kicsit összezavarja azt a képet, amit már szinte sikerült itt stabilizálni, hogy ugye egy temetős korszakban meg egy mumifikálós edénnyel kentése korszakot tudnánk így kimutatni, amit talán ugye hozzá lehetne rendelni egy közeli temetkezéshez, de nem a sírkamrának a temetéséhez. Most ugye egy harmadik korszak lép be, és ugyanebben a kicsiny helyen jelenne meg a 30. dinasztia. Innen kell ugye megint spekulálni, hogy tulajdonképpen korábbi edényeket is lehet használni későbbi korszakokban, különösen ilyen nagy presztízsű edényeket, amelyek ugye külföldiek, egy ilyen a társadalom középső rétegeiből származó családoknak egy ilyen vágyott temetési mellékletét, presztízs javakat jelentetett a számukra. De a lényeg ugye röviden az, hogy lehetséges, hogy nem úgy kell datálni ugye ezt a második korszakot, hogyha ennek a kollégának a datálási javaslatai helytállóak, nagyon bízom benne, hogy igaza van, de hát azért ezt el meg kell néznem.
Azért kérdeztem egyébként az anyagvizsgálatot, mert a mumifikálás során ugye az első fázis az, amikor nátronsóba rakják, na most ilyenkor is belülről is kitömik, ott, akkor oda is raknak be vásznakat. Hogyha ezek a mumifikálásnak ebből a szakaszából származnak, akkor ez egyértelműen a mumifikáláshoz köthető, sőt, akkor olyan következtetéseket lehet bevonni. Ugye van a Rúfban is egy papírusz, meg van a Burak 3 papírusz, meg a Rány 2 nyelvű papírusz, amiben különböző anyagokat meghatároznak. Tehát, hogy mit kell elméletileg mumifikálni. Uh-huh. Na most a burak papírusz az állítólag tébai eredetű. Tehát a tébai szokásokat írja le. És ugye tudjuk, hogy ez a római kori, de egy olyan mintára megy vissza nyelve alapján, ami az új birodalmi eredetet valószínűsít. De a felhasznált anyagok meg olyanok, a kátrány például, ami viszont már kifejezetten a késői időszakra jellemző, ugye a kátrány behozatala tulajdonképpen a Ptolemaiosz korban kezdődött meg nagy mennyiségben. Tehát ebből esetleg megint csak lehet következtetéseket levonni. Tehát, hogy ezt effektíve valóban mumifikáláshoz felhasználták, és kivették, és úgy temették el a testmedveket, hogyha ki lehet mutatni benne, akkor ez egyértelműen abból a fázisból van.
Igen, és világos.
És abból a fázisból, akkor a többi mellette levő anyagból megint korra is lehet következtetni.
Igen, jó volna ilyen vizsgálatokat elvégeztetni. Az az igazság, hogy szokásos technika ebben kapcsolatban az, hogy jegeljük a leleteinket. Ugye aktuálisan nincs mód rá. Nem szimplán azért, mert ahogy panaszkodni szoktunk, hogy hát anyagilag, meg a büdzsé, meg ilyesmi, hanem adminisztratíve is nagyon nehéz megszervezni az ilyesmit. Sok egyéb lelettel, és nem csak természettudományos vizsgálatok kapcsán, az beszokott válni, hogy addig jutunk el a vizsgálatokban, ameddig tudunk. És az ott a terepen ilyetem. Nagyon tudunk elvégezni. Tehát próbáljuk megtartani ugye a következő vizsgálatokra, hát ha jövőre, 5 év múlva. Úgyhogy most itt tartunk, hogy csoport szerint szétválogattuk, és hát nézegettük, ahogy ezek micsodák, próbáljuk dokumentálni, hogy egyáltalán miről van szó, de természetesen jó volna. Ugye hát millió más vár ilyen vizsgálatra, ugye nem csak a textilanyag, hanem a növénymaradványok. Ennek a száfnak az egyik sírkamrájában például nagyon pici szétrágott fa törmelék került elő, és úgy érzékelni lehetett, hogy egy ilyen 2 méter x 90 centis felületen a padlón olyan vörös por volt. A munkások azt mondták rá, hogy vérpor, nagyon veszélyes. Ellenben embermaradványok csontban jöttek elő ott a közelben a törmelékben, és viszonylag úgy tűnik, hogy korán beomlott ez a kamra. Az a magyarázat, ez sokszor előfordul itt a tébai temetőkben, hogy egyszerűen a termeszek felfalják a fa anyagot, ebből lett ez a vörös vérpor, de olyan szépen kirajzolja a koporsónak az alapját, másrészt ami belefért az embermaradványokba és a szervesekbe. Ellenben maradt egy csomó minden belőle, ugye a vérpor, meg egyéb porok, ezeket is tulajdonképpen érdemes volna vizsgáltatni. Nem is beszélve a növény maradványokat, az árpa maradványokat, a sütemény formákba, vagy micsodákba, vagy kis edényekbe, ugye árpa darabok, vagy árpa szemek is előkerülnek, vagy más növények. Hát eljön még majd az ideje talán, hogy ezeket sorra lehet venni. Ugye a fa, különböző fákat, különböző anyagokat vizsgálni lehetne.
Műsorunk végére értünk, jövő pénteken ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.